Erős már a mi Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 439-es számú énekével. 439-es éneket énekeljük.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úrházáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog, akinek ereje, te vagy Istenem, akinek szívében a te útjaid vannak. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Isten. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni 14. vasárnapra oltár előtti felolvasása azt az igét jelölte, amelyet írva találunk Lukács evangéliumának 17. fejezetében, a 11. verstől a 19. versig a következőképpen. Az igét, tehát Lukács evangéliumának 17. fejezetéből olvasom a 11. verstől a 19. versig. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint betért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek szent igéjét. Most pedig mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten ujján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, tegnap eke csendes nap volt Budapesten. Anett szeretne bizonyságot tenni, mi is történt vele ott azon a napon, mit hallott, mit látott és mit végzett benne.
Tegnap Budapest angyalföldön voltunk az eke csendes napon. A téma az Isten ígéreteire alapozó élet volt. Innen a gyülekezetünkből 2 autóval mentünk szolgálni, és mentünk az életkarra egy kisebb csapattal. De inkább arról szeretnék beszélni, hogy személyesen nekem mi az, ami szólt. 2 ige vált hangsúlyossá számomra tegnapi nap folyamán. Az egyik a Józsui könyvéből, a 3. részből. Pici részeket felolvasok csak. Az átkelés a Jordánon ebből, amit a ládát vivők megérkeztek a Jordánhoz, és a ládát vivő papok lába a folyó szélén beleért a vízbe, egyszerre csak megállt a fölülről lefelé folyó víz, és akkor folytatom későbbről, a folyó pedig teljesen külön vált, így kelt át a nép Jerikóval szemben. Ez amiatt emelték ki, tehát hogyha Isten valamiben elindít, akkor vagy valamire indít, akkor induljuk el, tegyük meg az első lépést, mint ahogy itt is beletették a lábukat a vízbe, és utána vált ketté, utána már a többit Isten cselekedte, de hogy az első lépést, amit ő mutat nekünk, azt meg kell tenni. Erre majd visszatérek, hogy nekem ez mi volt. A másik ige pedig a csoportos beszélgetésben hangzott el, 5 csoport volt, és ahol én voltam, az az énekek énekéből a harmadik rész 8. verséből, a második fele. Mindegyiknek kard van az oldalán, nem rettegnek éjszaka sem. És hogy ezt az ige verset ott kicsit kielemeztük, hogy a kard, az ugye a Bibliában, az Isten fegyverzetében az ige. Tehát, hogyha az ige ott van az oldalunkon, akkor nem rettegnek éjszaka sem. Éjszaka ugye sötétség van, és az ember nem lát, nem tud sok mindent megtenni, nem tud tájékozódni. Vagyis, hogyha ott van az ige az oldalunkon, akkor nem kell attól félnünk, hogy nem tudunk tájékozódni az Isten dolgaiban, és nem kell attól félnünk, hogy nem látjuk meg azt, hogy merre menjünk, hogyan döntsünk bizonyos helyzetekben. És eszembe jutott az, hogy az elmúlt időszakban, ami már egy ideje tart, azt vettem észre a saját életemben, hogy több területen is keresem az Isten akaratát, vagy keresném, de nem látom az utat, hogy merre. Nem látok semmilyen konkrét útmutatást. Pedig egyébként már volt az életemben, hála az Úrnak, olyan időszak, amikor nagyon világosan meg tudtam mutatni, hogy mi az akarat, de hogy most ez mégsem így van. És valaki ott a csoportban mondott egy saját példát, hogy neki is volt egy élethelyzet, amiben Istenhez fordult, és kérte az útmutatást, és akkor valaki mondta neki, hogy de csak most kérdezed az Urat, vagy egyébként mindig. Tehát, hogy milyen az Úrral való személyes kapcsolatod, hogy ne csak akkor, amikor valamiben, valamilyen helyzetben kell az útmutatás, hanem mindig legyen meg az személyes, az Úrral való személyes és szoros kapcsolat. És hát ezt már egy ideje látom, és mindig így el is döntöttem, hogy próbálok ezen változtatni, tehát azt láttam meg, az jött most még inkább belém, hogy tehát az, hogy itt vagyok a gyülekezetben, tényleg napi szinten, minden vasárnapi hétközi alkalmakon, meg olyan emberekkel vagyok körülvéve, és tehát tényleg az ige mindig ott van körülöttem, és hogy ebbe egy kicsit így elkényelmesedtem, és hogy úgy éreztem, hogy ez így megtart, ez a dolog, és valóban nem süllyedek el, de nem tudok előre menni, mert az Úrral való személyes szoros kapcsolatom az nincs meg, tehát egy kicsit el vagyok ebbe a langyos vízbe, és itt most ezt nem a gyülekezetre értem, hanem a magam Istennel való kapcsolatát, hogy úgy érzem, hogy ez a közeg, amiben vagyok, ez így megtart, de egyébként nem szorulok oda igazán annyira az Úrhoz, és hogy ez miatt lehet, hogy nem látom egyébként a konkrét útmutatásokat. És hát ezt így megértve, és akkor most csatlakozok vissza az előző igéhez, hogy meg kell tenni az első lépést, a többit pedig Isten végzi. Bele kell, hogy tegyük a lábunkat a vízbe, erre felbátorodva, ahogy hazajöttem tegnap, igaz későn érkeztünk meg, de este még így nekiálltam, hogy akkor úgy elővettem egy ilyen bibliatanulmányozó könyvet, ami azt jelenti, hogy van egy ige szakasz, és akkor különböző kérdéseken keresztül segíti azt, hogy jobban elmélyüljünk egy-egy ige szakaszba, jobban megértsük annak az üzenetét, és akár ne csak tartalmilag, hanem a személyes üzenetek is előjöhessenek benne. Igaz, nem tudtam végigcsinálni, mert már késő volt, de ahogy elkezdtem, már akkor, illetve a ma reggeli igeolvasásom kapcsán is megtapasztaltam azt, hogy már több személyes dolgot megértettem belőle, tehát hogy megtapasztaltam azt, hogy elindultam ebben tegnap este, így az első lépést megtettem, hogy nem halogattam, hanem akkor már tegnap este ebben elindultam, így meg is tapasztaltam ennek az áldásait, és hát szeretnék ebben megmaradni, hogy ne csak így a gyülekezeti körülmények, meg a közeg tartson meg, hanem valóban az Úrral való személyes kapcsolatom válhasson erősebb és szorosabbá.
Köszönjük szépen! Úgy tűnik, érdemes volt elmenni egy csendes napra. Akik nem mentünk, akkor bánhatjuk, mert ezen nem vehettünk részt. Isten tiszteletünket folytassuk a 374-es számú énekkel. 374-es énekkel készüljünk a ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Mózes 5. könyvében, a 10. fejezetében, a 14. verstől a 11. fejezet első verséig a következőképpen. Isten igéje tehát Mózes 5. könyvéből olvasom a 10. fejezet 14. versétől. Így szól Isten igéje. Íme az Úré, Istené az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta lévő. Mégis csak a te atyáidat kedvelte meg az Úr. Őket szerette és az ő utódaikat. Titeket választott ki valamennyi nép közül, így van ez ma is. Metéljétek azért körül szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. Mert Istenetek az Úr, Istenet, Istene és Ura. Ő a nagy, erős és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegyeknek. Szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet féld, őt szolgált, hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj. Őt dicsérje éneked, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmetes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. Atyáid 70-en voltak, amikor Egyiptomba mentek, most pedig úgy megszaporított téged Istened az Úr, amennyi az égen a csillag. Szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt. Rendelkezéseit, döntéseit és parancsolatait. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az ember élete, a te életed is, meg az enyém is apróbb-nagyobb döntéseknek a sorozata. Erről beszélt Anett is, hogy döntéseket kell hozni. És ezek a döntések meghatározzák rövidebb, hosszabb időszakra az embernek az életét. Minden döntésünk hatással van az életünkre. Apróbb döntések, rövidebb ideig, de van, amikor nagyon hosszú hatása van egy-egy döntésnek, van, amikor egész életre kihat az, amit az ember egyszer döntött. Nem mindegy tehát, hogy milyen alapokon állva hozza meg az ember a döntéseit, mert a döntése és annak következménye az hatással van a saját életére, meg a környezetének az életére is. Sokszor egy-egy család életét meghatározza az, hogy valaki dönt a családból. Van, amikor ez egy nagyon negatív, van, amikor egy nagyon pozitív következménnyel járó, hosszú hatással járó döntés. Tehát alapvetően az életre való felkészítés az arról kellene, hogy szóljon, hogy az ember megtalálja azt az alapot, amiről meg tudja hozni azokat a döntéseket, amelyek az életére nézve jók lesznek. Megtalálja azt az alapot, amire ráállva, aztán a döntéseinek a következményei azok áldással bírnak. Tehát nem a döntés sablonokra van szüksége az embernek, hanem jó alapra, amelyeken állva és amelyikhez igazodva meg tudja hozni a döntéseit. Mai igény is erről beszél, ebben az igében az Úr ajánlja a legjobb alapot. Tehát számunkra egy jó alapot szeretne az Isten most ideadni ahhoz, hogy a döntéseinket jól hozzuk meg. És a 16. verset olvasom föl, ezt mondja az Úr, metéljétek azért körül szíveteket, és ne legyetek többé kemény nyakúak. Azt a hagyományt ismerjük, hogy Izrael népek között a fiúkat körülmetélték, és ez a körülmetélés adta az Istenhez tartozásnak a jelét. Egy külső jel volt, ami azt jelenti, én az Istennek az embere vagyok, az Isten népéhez tartozó vagyok. Fiúkat körülmetélték, és az Úrhoz tartozásnak a jele lett az életükben. De most az Úr nem az Ábrahám utódait kínálja meg egy lehetőséggel. Azt mondja nekünk, az egész világnak, nem csak Ábrahám utódainak, hogy metélt körül a szívedet. Metélt körül a szívedet, ez nem egy fizikai beavatkozás, hanem azt mondja, hogy az egész életedet, az értelmedet, érzelmedet, akaratodat, a szívedet adod az Úrnak, metéld körül, és az Istenhez való tartozását mutasd meg az értelmednek, érzelmednek és az akaratodnak. Legyen tehát a jele, ez a jele az Úrhoz tartozásodnak. Add át a szívedet az Úrnak. Az értelmed, az érzelmed, az akaratod, a szándékod, az örömöd, a célod, az erőd, az fakadjon az Úrból. Fakadjon abból, hogy te az Istenhez tartozol. És olyan jó lenne, hogyha valóban az embernek mindene erről, ebből fakadna, minden örömöm az Úrban lenne, minden célom az Úr lenne, az értelmem és érzelmem, meg az akaratom az oda lenne téve az Isten elé, tehát eljegyezhetné az egész életemet az Úr, és a következményeik, a döntések, amik ebből fakadnak, akkor alapvetően az Isten áldását hozhatnák az ember életére. A másik kérés, amit az Úr mondott, hogy ne legyetek keménynyakúak, hát amikor az ember az Isten előtt megadja magát, akkor leborul előtte. Katolikus papokat, amikor szentelik, akkor kiterülnek a kövezetre, a püspök előtt, és ezáltal az Isten előtt, hogy egész életemet átadom, nem akarok megtartani semmit. Kiterítem magamat az Isten előtt. Aztán ismerjük azt, hogy térdre borulunk, tehát úrvacsora vételkor leszoktunk térdelni ide az oltár elé, és amikor vesszük az Úr vacsorát, akkor az Isten előtt meghajtva a térdünket, az alázatunkat, az alárendeltségünket bemutatva fogadjuk Istentől. Nem vagyunk méltó rá, meghajtjuk a térdünket előtted és fogadjuk ezt. És a másik a hódolatnak a következő jel az, amikor az ember a fejét meghajtja. Ha valaki előtt így meghajtja az ember a fejét, akkor bejelenti azt, hogy megalázkodtam előtte. Akkor átadtam a vezetést annak, aki előtt a fejemet meghajtottam. Aki ezt teszi, az alárendeli magát a hatalomnak, nem a saját szándéka szerint éli az életét, hanem annak rendeli alá, aki előtt meghajtotta a fejét. A kemény nyakúak döntése, az mindig szemben halad az Úrral. A kemény nyakú embernek nincs főhajtása, az szemben áll mindenkivel. Akivel szembe kerül, azzal szemben hozza a döntését. A kemény nyakúak azok mindig szembe haladnak azzal, aki szeretné az életüket irányítani. Pedig az Úr ebben az igében is bemutatkozik. Olyan jó olvasni az Istennek az igéit akkor, amikor magáról beszél az Úr, és arról beszél, hogy mit tett ő, és ki ő valójában. Az első vers, amit felolvastam ma az igéből, a 14. vers, szóval íme az Úré, Istenedé az ég és az egeknek egei, a föld és minden rajta lévő. Bemutatkozik az Úr, hogy én vagyok az Isten, aki ezt az egész világot teremtettem. Az egek meg az egeknek az egei. Nyilván akkor az emberek még nem ismerték, hogy micsoda távlatok vannak a világ mindenségben, hogy ez a naprendszer, amit mi sejtünk egy kicsit, hogy ott van a nap, meg a hold, meg néha látja az ember az esthajnal csillagot, meg akik pásztorok voltak, látták a különböző csillagoknak az összeállásait, de ezek a naprendszerek klaszterekbe és aztán szuperklaszterekbe csoportosulnak, és ennek micsoda magasságai vannak, nem értették, de ebben az ígben ott van, hogy az egek és az egeknek az egei az enyém. Tehát ameddig ellátsz meg, amit majd később meg fogsz ismerni, azt mind én teremtett. Én vagyok az Ura ennek. Én vagyok az egeknek az egeinek az Ura, és én vagyok ennek a Földnek a teremtője. Te is, és mindaz, amit van ezen a Földön, az én teremtésem. Ez vagyok én. És ezután mondja az Úr, hogy rendeld alá az életedet nekem. Mert én tudom, hogy mire teremtettelek téged, és tudom, hogy mi ennek a teremtésnek az eleje, és mi ennek a teremtésnek a célja. És ennek az Istennek, övé az egész világ, az egeknek az egei, meg minden, amit itt teremtett, de úgy tetszett, hogy kihívjon egy népet. És mondja Izrael népének, hogy tudod, enyém az egész világ mindenség, de nekem úgy tetszett, hogy Ábrahámon keresztül kihívlak téged az emberek közül. És én titeket, téged akarlak megáldani ebben a világban, megmutatva azt, hogy aki hozzám tartozik, és az én rendem, akaratom szerint járja az életét, az milyen áldással bír. És ez a nép, alapvetően ebben az igében is olvassuk, hogy 70-en mentek be Egyiptomba, és az Úr áldását tapasztalva aztán Egyiptomban úgy elszaporodtak, hogy aztán már ki is kellett jönniük, mert már nem fértek össze azzal a néppel, aki befogadta őket. És annyian lesznek, mint az égen a csillag, ahogy olvassuk ebben, vagy ahogy Ábrahámnak is ígérte az Úr, mint a tengerpartján a homok, tehát megszámlálhatatlan számban lesznek Izrael népe, akit elhívott, egy embert hívott el, de óriási néppé lesznek. És ezt a népet magának hívta el az Úr. És ahogyan Ábrahám kapta az ítéletet, és az Úr valóra váltotta, milyen csodálatos látni azt, amikor az Isten valóra váltja egy nép életében azt, amit megígért, mert ez az Isten, ahogy a 17. versben olvassuk, mert Istenetek az Úr, Istenek Istene és Urak Ura, ő a nagy, erős és félelmes Isten, aki nem személyválogató, és akit nem lehet megvesztegetni. Mert nem akármilyen Isten az Úr. Felette van mindennek, minden istenségnek, amit emberek elgondoltak, alakítottak, formáltak agyagból, fémből, bronzból, aranyból, formáltak maguknak Istenek, minden Isten felett való Isten az Úr, Uraknak Ura, nincs olyan földi hatalmasság, aki ne uralkodhatna az Úr, akinek ne ő lenne a felettese, és azt mondja, hogy te ehhez az Istenhez tartozol. Te ennek az Istennek vagy az elhívottja, te ennek az Istennek vagy a népe. Tudod, te ezt Izrael, átéled te ezt Izrael. És azt hiszem, mi keresztények, akik itt élünk az új szövetség idejében, sem kaphatunk más biztatás az Istentől, és olyan szomorú, hogy nem mindig éljük át ezt, hogy ő a mindenségnek az Isten, ő az Uraknak az Ura, és ez az Isten az én Istenem, akinek nincs akadály. Bármit elvégezhet az én életemen keresztül, bármivé tehet engem az Isten, bárhová vihet, bármilyen áldásban részesített, mert ő az Isteneknek az Istene, és az Uraknak az Ura, mindenek felett levő Úr. Hát nekünk nem lehet más alapunk a meglévőn kívül, mint amit ő adott, Jézus Krisztus. Az egyetlen lehetőség a szív körülmetélésére, meg a kemény nyaknak a megtörésére, a kemény nyaknak a levetésére, tehát az Úr Jézus Krisztus váltsága, a váltságban való járás, ami számunkra az új szövetségben megadja azt, amiről beszél Izrael népének az Úr. A szíveknek a körülmetélése Jézus Krisztusban vált egyetlenessé. Amikor Jézus eljött és meghalt azért, hogy az embereknek üdvössége legyen, lehetőséged lett arra, hogy a szíved körül legyen metélve. Hogy az életed oda kerüljön Jézus Krisztus kezébe. Hogy az életed oda kerüljön annak az Istennek a kezébe, aki elküldte Jézus Krisztust ebbe a világba, megváltóként. Mert a szívnek a körülmetélése az Jézus Krisztus váltsága által lett megfoghatóvá, valósággá a számodra is. Aki elfogja ezt a váltságot, az egész életre nézve, annak kicserélődik a szíve, annak kicserélődik a nyaka. Annak más szíve lesz, annak az Úrhoz odakötött szíve lesz, és olyan nyaka lesz, amely meg tudja hajtani a fejet, amely oda tudja fordítani az Istennek is a szívét. Oda lesz alárendelve az értelme, az érzelme és az akarata, de a nyaka is az Úrnak. És milyen nagyszerű, amikor látjuk ezt a Szentírásban is, hogy hogyan változik meg egy-egy embernek az élete, amikor engedtek az Úr hívásának. Jézus Krisztus azt mondja Saulnak, hogy miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Tehát amikor az Isten hívása hangzik, nehéz ellene rugódozni. Az ösztökét nem biztos, hogy mindenki ismeri, mert már kevésbé használatos, amikor ökölfogatok járták az utat, vagy esetleg, ha cirkuszba jár az ember, és látja, hogy az elefántokat mivel noszogtatják, hát az az ösztöke egy hegyes valami, ami a vastagbőrű állatoknak a bőrén is átjut, és jelzi, hogy nem jó felé mész. Más irányba kellene menned. Ez az ösztöke. És ez az ösztöke alapvetően Saulnak az életében azok a jelek voltak, amivel Jézus Krisztus megmutatkozott. És amivel Jézus Krisztus megjelent az életében, és azt mondta, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Az Úr irányítani akarta az ő életét, ő pedig ellene volt, de az ösztöke ellen nehéz rugódozni. Persze lehet, de Saul Isten szerető és Isten kereső ember volt. Saul alapvetően az Isten törvényét, rendjét ismerte. Ő számára nem volt ismeretlen az, hogy kicsoda az Isten. Ő nagyon is szolgálni akarta őt, csak nem ismerte föl Jézus Krisztusban a messiást. Nem ismerte föl, hogy Isten küldötte, jelent meg ott előtte, de amikor megjelent, és amikor felismerte az Úr ösztökéjét, meg is újult az élete, meg is változott az élete. Előtte ment a saját feje után, de nem ismerte fel az Úr messiását, megváltóját, de amikor megtörtént ez, akkor az egész változása teljes szívét átformálta. Azután szívből szolgálta az Urat, és a nyaka sem volt, rest meghajolni az Úr akarat előtt. Ilyen változásra hív az Úr téged is. Azt mondja, hogy légy nyitott felé. Engedd, hogy az ösztöke megjelenjen az életedbe, engedd, hogy irányítson, figyelmeztessen. Természetesen ne olyanra várjál, ami átmegy a bőrödön, hanem olyanra, amiről Anett beszélt. Hogy engedd magad az igének kitenni. Engedd, hogy az Istennek az igéje jelezze, mutassa az utat. Mert egyébként süketek meg vakok vagyunk az Istennek a dolgaira. Kellenek ezek az útmutatások, ezek az ösztökék, amely a Bibliának az útmutatása, amely egy élethelyzet, szívünknek a belső szándéka, mert egyébként ez a csoda, hogyha el van pecsételve az embernek a szíve az Istennek, akkor ő belülről tudja adni az ő szándékát. És belülről hallja az ember, hogy merre felé szeretné vinni. Ez megcsalhatja az embert, mert az ördög sem rest, és ő is adja a sugalmakat. Ezért fontos, hogy az ige kontrollja alatt legyen. Isten igének a kontrollja alatt legyen az embernek az élete. A 11. fejezetnek az első verse, bocsánat, mondja ezt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és tartsd meg mindenkor, amit ő elrendelt, rendelkezéseit, döntéseit és parancsolatait. És akkor nem lesznek nehezek megcselekedni az Úrnak a döntéseit, hogyha valóban szereted az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből. Mert nem a külső törvény lesz már többé, hanem a szívednek a hústáblájára lesz vésve az ő törvénye. És belőled fakad az, amit az Isten szeretne megvalósítani. Aztán a mai igényben beszél Isten arról, ami egyébként napi sajtóban is megjelenő híradás a jövevényekkel kapcsolatban. Azt mondja, hogy jövevényeket fogadjad, mert Izrael is jövevény volt Egyiptomban, és úgy fogadják a közéjük érkező jövevényt, mint ahogy őket is fogadták Egyiptomban. Valóban Isten által adott parancsa vendégjog, és ez erős volt Izraelben. Amikor jövevény érkezett a sátorba, akkor nem kérdezték meg azt, hogy honnan jön, meg hová megy, hanem befogadták, és megmosták a lábát, mert hogy köves talajon, poros úton érkezett, és ennek a jövevénynek meg kellett mosni a lábát. A vendégjog az egyébként a zsidóknak nagyon erős volt, de közöttünk is, tehát a magyaroknak a vendégszeretete is egyébként híres. 93 vagy 94-ben, amikor alig, hogy idejöttem lelkésznek, átmentünk Erdélybe, Nagy Károlyba. Úgy volt, hogy egy ilyen testvérgyülekezeti kapcsolat formálódik majd, de aztán ez nem alakult ki. De akkor ott elmentünk egy családhoz, akik vendégül láttak bennünket. És azt a traktát, amit ott elénk tettek, hát resteltem magam. Mert tudtam, hogy nem sokkal vannak a rendszer formálódás után, a Ceausescu rendszer nem régen bukott meg, és tudtam, hogy nagyon szegények az emberek, alig van pénzük, de mindent kitettek elénk, amiük volt. Mondtam is nekik, hogy ne csinálják, mert vigyék vissza, hát nem, mi vagyunk a vendégek. És elénk tette azt, amilyen volt. Csodálatos volt átélni és érezni, hogy valóban ő komolyan gondolta a vendégjogot és a vendégszeretetet. És amikor most özönlenek Európa felé a jövevények, akkor sokakban megfogalmazódik ez, hogy így kell fogadni minden jövevényt, mert hogy a vendégjog, a vendégszeretet az alapvetően nem csak a keresztjének, hanem minden embernek a része kell, hogy legyen. Sokan a feltétlen befogadásról beszélnek, csak egyet felejtenek el, hogy alapvetően a vendég, amikor megérkezik a házba, vagy megérkezett a sátorba, akkor egy rendbe érkezett be, és azt a rendet el kellett neki fogadni. Izraelben törvény volt, hogy szombaton nem dolgozhatott senki. Izrael népe, de még azok sem, akik szolgák, szolgálok, vagy jövevények voltak a házában, mert az volt a rend. és aki ebbe a rendbe beleilleszkedett, az ott maradhatott, aki nem, annak meg azt mondták, hogy menjen tovább, mert itt ez a rend. Hát alapvetően, amikor a jövevény befogadásáról van szó, akkor nem arról van szó, hogy önmagadat feladva fogad be a jövevényt, hanem arról van szó, hogy a jövevény az látja, hogy mi folyik itt, milyen rend van itt, és hogyha azt a rendet ő elfogadja és beleilleszkedik, akkor élvezheti azt a vendégjogot, amit biztosítanak neki. Tehát nagyon fontos látnunk ezt, hogy a jövevény az nem boríthatja föl a rendjét annak a befogadó közegnek, amiben érkezik. És erre van egy kicsit szomorú, vagy tragikomikus példám, amikor 80-as években egy Csendes héten találkoztam, hát többekkel találkozik az ember. Volt ott egy fiatalember, aki habókos fiatalember volt, és ott úgy szárnyaim alá vettem egy kicsit. Aztán mondtam neki, hogy ha arra jársz egyszer, majd Sámsonháza felé, akkor ugorj be hozzánk. Békés Csaba környékén lakott a fiatalember, és egyszer eljött. Bejött a házunkba, ott lakott velünk. Nagyon furcsán viselkedett a fiú, de hát elfogadtuk, hogy ő ilyen. És reggel készítettem egy reggelit, ami egyébként tőlem egy távol lévő dolog. De a vendég számára fölkeltem és készítettem neki egy reggelit, amire azt mondta, hogy ő ezt nem szereti. Aztán néztem egy nagyot, mondtam, hogy nagyszerű, akkor tudok adni még zsírt meg kenyeret, és akkor megkenem. De nem ez volt a probléma. Hanem az volt a probléma, hogy kiment a faluba, és ott elkezdett kötekedni emberekkel. És hazajött és mondta, hogy hú, milyen bunkó emberek élnek itt, mert ez meg az. És később mesélték el a falubeliek, hogy beléjük kötött, és csak azért nem verték meg, mert hogy az én vendégem volt, tehát ők a vendégjogot tartották. Na a lényeg az, hogy a fiút el kellett küldenem. Tehát mondtam neki, hogy eddig tartott a vendégjogot. Nem tudsz beilleszkedni abba a közegbe, az, hogy nem eszed meg a kolbászos rántott támat reggeli, az még hagyján, de hogy belekötsz a falubeliekbe, akik között mi élünk, az már nem működik. Tehát a jövevénységnek van határa, ezt akceptálni kell, ha nem, akkor pedig mehet tovább. Tehát nagyon fontos, hogy a szívünkön legyen az Isten dicsérete, és hogy tőle egy pillanatra se forduljon el a szívünk. Olvasom a 20. és a 21. verset. Az Urat, a te Istenedet féld, őt szolgáld, hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdj. Őt dicsérje éneked, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. Ettől ne forduljon el a szíved, ekkor biztos ott lesz majd a szíveden az özvegyek és az árváknak a joga, meg ott lesz a jövevénynek a vendégüllátása is, de ezt ne feledd soha, hogy a te Istenednek a dicsérete és magasztalása el ne hagyja az életedet. Mert akkor lesz eljegyzett szívű és olyan alapokon az életed, amiről a döntéseidet majd meghozhatod. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te a népedet, az elhívottaidat sosem hagytad magára. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a biztonságban élhetjük az életünket, hogy ha odaadtuk a te kezedbe az életünket, akkor te fogod annak gondját viselni, és te juttatsz a finisbe, a célba bennünket. Kérünk, Urunk, hogy az előttünk lévő utat hadd fussuk meg veled. Köszönjük, Urunk, azt is, hogyha elbotlanánk, te vagy az, aki segítesz fölállni, ha rád tekintünk, ha meg tudjuk hajtani a fejünket. Add ezért, Urunk, hogy eljegyzett szívű és meghajtott fejű, lazanyakú emberek lehessünk, akik a te hódolatodban élik az életüket. És köszönjük, Urunk, hogy így vezetsz bennünket végig földi utunkon, és adtad nekünk a mennyei elhívás lehetőségét és fiatban az Úr Jézus Krisztusban. Áld meg bennünket, hogy meg tudjuk futni ezt az utat, és elnyerhessük a te ajándékod, koronádat, koszorúdat. Köszönjük, Urunk, hogy ott a mennyekben helyet készítettél nekünk, és a te országodban van a mi végcélünk. Köszönjük, Urunk, hogy az örökké valóságot adtad nekünk lehetőségül. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Isten tiszteleti közösségbe. Hirdetem a hétközi alkalmainkat, hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor énekkar, 18 óra 15-kor biblióra, szerdán pedig 10 órakor babamama klub, pénteken 17 órakor ifjúsági óra, itt a gyülekezeti központunkban, templomunkban. Mindenkit szeretettel várunk, tehát asszonykörre, énekarra, bibliórára, babamama klubba, ifjúsági órára. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye ifjúsági Isten tiszteletén vettünk részt a múlt héten, vasárnap, mint ahogy hirdettük vasárnap délután. Ott voltunk a Mandabokri Egyházmegyei Ifjúság Isten tiszteleten. Gyülekezetünkből 26 fővel vettünk részt. Hordozzák a testvérek imádságban az ifjúsági munkát minden gyülekezetben, itt az Egyházmegyében is, de szerte az egész országban, vagy egész világon is. Hordozzuk azokat, akik ezen az alkalmon is részt vettek, és erősödhettek az Úrban. Bizony. Nagyon erős bizonyságtétel hangzott el azon az alkalmon is. Egy kislány, aki a gyülekezetünk gyerekhetén részt vett valamikor, jó tízennyi évvel ezelőtt, most már nagylánnyá serdült, és olyan erővel tett bizonyságot arról, hogy hogyan szabadította ki az isteni nagyon nagy mélységből, egy mély depresszióból, ami már az életét is veszélyeztette, és hogyan került oda az élete Isten kezébe. Annyira erős volt ez a bizonyságtétel, és utána a következő ige hirdetés is más lett, szerintem, mint aminek indult. Láttam Endrefi Gézán, hogy megrendített ennek a bizonyságtételnek az ereje, és az ige hirdetése másként formálódott, mint ami eredetileg volt a szívében. Ezt később aztán el is mondtam, hogy befejeződött az alkalom. Leke csendes napon is részt vettek néhányan a gyülekezetből, Anett beszámolt bizonyságtételében. Budapest Angyalföldön volt ez az alkalom. Hordozzuk imádságban az Eke szolgálatát, az Eke tagoknak az életét, azokét, akik ott részt vettek, és azokét is, akik részt szándékoztak venni, de nem jutottak el oda. Hirdetem a testvéreknek, hogy most hétvégén a Hajdú-Szabolcsi Evangélius Egyházmegye presbiteri csendes napot szervez. Nyíregyháza rozsét szőlőn lesz délelőtt, és Mandabokorban délután a presbiteri alkalom. Tehát szombaton 28-án a Egyházmegyének a presbiteri csendes napja lesz. Gyülekezetünkben csendes napot szervezünk október 5-ére. Ez egy munkás csendes nap lesz, október 5-én. 9 óra 30-tól itt a templomban gyülekezünk, és a templom körüli munkálatokat szeretnénk elvégezni. Akik el tudnak jönni, szeretettel hívjuk és várjuk ilyen istentiszteleti közösségre is, amikor nem elegánsan felöltözve a templomban vagyunk, hanem munkás ruhában a templom körül, de Isten dicsőségére. Hirdetem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy elmúlt héten eltemettük Földmíres János testvérünket, aki 70 évet élt. Az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, és bennünket is emlékeztessen Isten arra, hogy életünk véges, és úgy éljük az életünket, úgy számláljuk a napjainkat, hogy majd amikor elé kell állnunk, akkor meg tudjunk állni ott az Isten ítélő széke előtt. Hálát adunk János testvérünknek az életéért, adja az Úr, hogy mindaz, amit rajta keresztül cselekedhetett, az az áldás tovább mehessen a családon keresztül. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, amit éppen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Testvérek, énekeljük 441-es számú énekünket a befejező oltári szolgálat előtt, a 441-es éneknek az első versét. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, teremtő Istenünk, te adtad testünket, lelkünket, és azt akarod, hogy ne csak testünkről, hanem lelkünkről is gondoskodjunk. Így áld meg bennünket, Urunk, lelkünk táplálásával. Add meg, hogy meg tudjuk hajtani a fejünket te előtted. Add meg, hogy megnyílhasson a szívünk előtted, hogy körülmetélhesd a szívünket, hogy akaratod szerint cselekvő gyermekeiddé legyünk. Hogy megállhass bennünket, Urunk, a közösségünkben. Köszönjük, Urunk, hogy te kihívtál, megerősítettél, fölhatalmaztál és kiküldtél bennünket egyen-egyenként. Köszönjük, Urunk, hogy sokan megtapasztalhattuk elhívásodat, kegyelmedet. Add meg, hogy mindenki, aki most itt van ebben a templomban, megtapasztalhassa szívében a jelenlétedet. Add meg, hogy ki átadhassa azt, hogy te uralkodj benne, te uralkodj rajta, hogy te lehess az, aki vezeted mindegyikünknek az életét, és te adsz olyan alapot, hogy a döntéseinket meg tudjuk hozni. Köszönjük, Urunk, hogy így tudod megáldani gyülekezetünket. Kérünk azokért, akik ebben a gyülekezetben bármilyen szolgálatot vállalnak, áld meg őket, fordítsd feléjük vissza áldásodat, Urunk, hogy megtapasztalhassák a neked való életnek a jó ízét. De köszönjük, Urunk, hogy szerte az országban sokfelé, sokféle szolgálót, szolgálatot adsz. Úgy kérünk, hogy áld meg az Eke közösségnek a munkáját, az Eke szolgálóit, azokat, akik oda rendelték az életüket, hogy te vezesd őket, és az Eke közösségének szolgálatában teljesedhet az ki. De áld meg bennünket, Urunk, egy-egy gyülekezetben is, kit a maga helyén, hogy be tudja futni a küldetését, és megáldhasd. Hogy olyan gyümölcsöket teremhessenek, amely sokakat megelégít. De így kérünk, Urunk, áld meg a presbitereket is, készíts az egyházmegyei presbiteri csendes napra is. Áld meg a gyülekezetek vezetőit, könyörgünk a lelkészekért, adj odaadott szívű, néked szolgálni vágyó embereket, akik csak neked akarnak élni és szolgálni. De így kérünk, Urunk, légy velünk, hogy egyházunk vezetése is a te akaratodban járó lehessen. Áld meg az espereseket, püspököket, olyan embereket, akiket megbíztál azzal, hogy az egyházat irányítsák, vezessék. Így áld meg a zsinatot, a zsinatnak a tagjait, hogy belőled fakadó gondolattal irányítsák, tervezzék az egyháznak a jövőjét. De kérünk, Urunk, más egyházak embereiért, szolgálóiért, vezetőiért is, add meg, hogy megélhessük a benned való egységet, adj olyan embereket, akik a te akaratod alatt élik az életüket, Krisztusban megújult életű emberek, hogy együtt tudjuk a te testedbe beleilleszkedni, és a te testedben megélni a helyünket. De könyörgünk, Urunk, az egész teremtett világért is, hisz a te kezedben van minden, te vagy az egeknek, egeinek is az Ura, meg a Föld teremtője, te vagy az Istenek Istene, meg az Urak Ura, te adsz hatalmat, lehetőséget embereknek, hogy a világot irányítsák. Adj bölcs szívet, Urunk, hogy mindenféle rémhírek, álhírek ne tudják tönkretenni a világnak az életét. Adj olyan alapot, Urunk, ezeknek a döntéshozóknak az életébe, amelyekről meghozhatják a döntéseiket. De így kérünk népünkért, nemzetünkért, hazánkért is. Áld meg vezetőinket, Urunk, hogy ezt az alapot keressék, erre az alapra állva tudjanak döntést hozni. És most a választásokra készülve is adj olyan jelölteket, akik azért akarnak élni, szolgálni, hogy akik rábízottak, azoknak akár az életüket is, azokért az életüket is odaadják. Köszönjük, Urunk, hogy kezedben van egyén életünk is. Köszönjük, hogy te kezedben lehet a házasságunk, a gyereknevelésünk. Te hozzád könyörgünk, Urunk, hogy a házasságok megerősödjenek, a gyermeknevelések azok szerinted valóak lehessenek. És köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben lehetnek az anyagi javaink is. Áld meg bennünket, hogy bölcsen tudjuk azokat használni. Te tőled várjuk, Urunk, a megelégítetést, és így kérünk azokért is, akik nem tudnak magukról gondoskodni. Add meg, hogy segítségül lehessünk a magukról való gondoskodásban, így áld meg a hajléktalanokat, áld meg a munka nélkül lévőket, hogy legyen vágyakozás a szívükben a magukról való gondoskodásra. Hálások vagyunk, Urunk, itt földi életünk minden áldásáért. Köszönjük, hogy Te segítesz végig örömünkben, bánatunkban, Te vagy mellettünk, amikor szükség van. Így kérünk, Urunk, a gyászoló családért is, Te áld meg a földműves családot. Add meg, hogy Jánosnak az emléke ott lehessen a szívükben, és mindazt, amit rajta keresztül cselekedhettél, az ott lehessen a szívükben jó emlékként. De add meg, hogy Te tőled kaphassanak békességet, Urunk, hisz minden ember értelem fölött való az, amit Te tudsz adni. Így köszönjük, Urunk, hogy minden nehéz helyzetben, nyomorúságban is hozzád kiálthatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.